Hangtörténetek.
Muzsika hetet hét határon túról, szombatonként este 8:45-től.
Zenei szerkesztő dr. Szabó Attila, műsorvezető Ila Gábor. Támogató a BIOL.
Thank you.
29-én ismét gyönyörű zenét hallhattunk Homorodalmásról dr. Szabó Attila lemezgyűjteményéből, aki élő adásban a telefonvonal másik végén ismét velünk van. Szervusz Attila, üdvözlünk!
Jó estét, szervusz! Halottak napja közelettével kénytelenek voltunk visszavenni vígságunkból és súlyos, komoly mélyzenéket választani. Hát ezután a Gregorio Allegri Miserere című kompozíció után nehéz megszólalni, azt is mondhatnám, hogy szentségtörés. Ma profán korunkban ilyent mondani, hogy szentségtörés, tulajdonképpen csak szóvilág, egy ilyen játék a szavakkal, de tudni kell, hogy például 1770 előtt ezt a zenét, hogyha valaki megpróbálta volna előadni a Sixtusi kápolnán kívül, és a nagy héten kívül, tehát a svéd nagy hétjén kívül, akkor azt a katolikus egyházból való kiközösítésre sújtották volna szó szerint. Ugyanis ez a zene csak, tényleg csak Vatikánban, a Sixtusi kápolnában, a nagy hét szerdáján és nagy pénteken volt hallható, és ez egy, akkor ott is szigorúan titkos volt, állítólag a portugál király és első Lipót német római császár birtokában volt csak, de ott mondjuk biztonságban tudta a vatikáni megfelelő hivatal őket. Tudni kell, hogy a kompozíció kiinduló pontja, ez nem Allegri a komponista, ő pontosan nem a komponista, de ő feldolgozta az 51. Zsoltárt. Voltak éppen a legjobb reneszánsz polifonikus hagyományok szerint a barokk kellős közepén, valamikor az 1630-as években írhatta ezt a darabot, amikor már a vatikáni kórus tagja volt, aztán később karnagya. Na de mi történt 1770-ben? Az történt ugyanis, hogy Mozart és apukája Leopold Mozart éppen Rómában tartózkodtak, és a gyerek, 14 éves gyerek Mozart a mise alatt pont ott tartózkodott nagy hét szerdáján a Sixtusi kápolnában, hallotta a zeneművet, otthon pedig lejegyezte. Állítólag annyira pontosan jegyezte le, hogy amikor nagypénteken visszament, hogy még egyszer hallhassa a zenét, akkor tulajdonképpen nem is volt javítani valója az általa történt lejegyzésen. Nyilvánvaló, hogy Leopold Mozart, az apuka, aki egy kőkemény menedzser volt, neki gondja volt arra, hogy ez a csodaszámba menő bravúr ne maradjon titokban. Szerencsére addigra már az állapotok olyanok voltak Vatikánban, hogy emiatt nem büntetés, kiközösítés járt, hanem 14. elemen Lajos egyenesen kitüntette a gyerek Mozartot, és a következő esztendőben, 1771-ben fel is oldották ezt a tilalmat, tehát már szabadon lehetett játszani Vatikánon kívül is, és nagy héten kívül is ezt az Allegri zenedarabot. A francia Asei Voci hat hangra kórus csodálatos előadásában hallhattuk ezt a darabot. Így kötődik a következő darabhoz, Mozart darabhoz, a Requiemhez. Mozart az összekötő kapocs. Requiem ugyanis egy gyászmise, ugye ez úgy szól eredetileg latinul, hogy Requiem aeternam dona est domine et lux perpetua luceat eis, tehát adj nekik, Uram, örök nyugodalmat, és az örök világosság fényeskedjék nekik. A gyászmise volt az utolsó megrendelés, amit teljesített Mozart életében, lényegében nem tudta befejezni, csak néhány alapszólamot tudott megírni. Most ezen rengeteg vita folyik mai napig, hogy mit tudott ő megírni, hol és kik teljesítették be a munkát. Tény az, hogy így ebben a formában, amiben ma ismerjük, így is egy csodálatos munka, és valószínűleg, hogy többet írhatott meg, vázolhatott fel, mint amennyi dokumentum maradt erről, ugyanis arról tudni, amit ő szóbeli közlésként közölt már a halála közeledtével a barátaival, arról nem tudhatunk, azokról nem lehetnek dokumentumok. Minden esetre a Lacrimosa tételét fogjuk hallani a Herbert von Karajan és a berlini filharmonikusok előadásában. A legismertebb része ez a Requiemnek. Ezt 1791 végén írta, ugye, és egy osztrák külön nemes Walzek von Stupach felkérésére a pénzösszegnek, a díjnak a felét azt fel is vette, viszont az elmaradt felét azt már halála után a felesége, az özvegye Konstance igyekezett felvasolni. Hát valószínűleg, hogy mivel hogy igen kemény idő voltak akkor is, bizony pénz számított, és Konstancinak kénytelen volt utána járjon, hogy befejezik a Requiemet. Ezért is járhatott ő Mozart barátai és zenei örökösei nyomában, és sarkalta őket, hogy fejezzék be a Requiemet. Minden esetre hamisított Mozart aláírással 1792-ben, tehát halálát követő esztendőben kapta kézhez ez az osztrák gróf a kéziratot. Milyen érdekes. Ez a Herbert von Karajan, ez egy híres karmester, az igazság, hogy én számtalan előadásban hallottam ezt a Requiemet is, és meg kell mondjam, hogy talán Karajantól és a berliniektől szeretem a legjobban. Karajant őt mindenképpen valahogy örményesíteni akarják, mert ugye a Ján végződés az ide vezetne. Valójában neki semmi köze az örményekhez, ő makedón származású, észak-görög származású, és hát a családja az már rég, de intellektuális tevékenységet folytató emberekből állt. Karajan egy nagyon sikeres karmester volt, talán a 20. század legsikeresebb karmestere. Ő mindig olyan volt, mint hogyha skatójába húzták volna, akinek egy rossz fényképét nem lehet felelni soha sehol, az interneten is utána néztem. Mindenütt, mint egy divatfi, mint egy fotomodell úgy néz ki, úgy van öltözve, tökéletes szerelésben mindig megtalálta, hogy a legjobb fénykép kerüljön a lemezekre. Többnyire az igen karakteres arc éle van rajtam, és nem mondjuk Beethoveni vagy Mozarté. Na de ez a kis ijúság, bocsánatos bűn, amellett, hogy tehát milyen csodálatosan zenélt. Noha sok kortársa és mestere nem ismerték el ezt a nagyszerűségét. Ott van például Wilhelm Furtwängler, aki még a nevét sejtette ki. Annyit mondott róla, hogy Herr K. K. úr. Na de hát Furtwängler, ő amúgy is egy különös ember volt. Tény, hogy Karajan a Lacrimózát itt most csodálatosan fogja előadni, halljuk a zenét.
Szombati zenei összeállításunk létrejöttét a BioL támogatása tette lehetővé.
Thank you.
Az elmúlt percekben Bach Máté passziójába szédülhettünk bele. Attila, miért pont ő, és miért pont ez, és mivel végzünk ma?
Hát véleményem szerint, amit az előbb hallgattunk, az a világ zeneirodalmának, minden idők zenéjének a teteje. Tehát ez egyszerűen páratlan, ez a Máté passió. Johann Sebastian Bachnak ez a Jézus Krisztus szenvedéseinek és kereszthalálának a Máté evangéliuma szerinti zenei története. Az Er bármedig tételt hallhattuk, ami könyörülj, ezt jelenti, tulajdonképpen a Kyrie eleisont jelenti. Hát nehéz helyzetbe kerülünk majd nagy héten, ugyanis ezt is nagy héten, pontosabban nagy pénteken szokták előadni. A bemutató is 1727 nagy péntekén, április 11-én esett meg Lipcsében a Tamás templomban, és ami nagy rendkívül érdekesség az, hogy hát múltkor is mondtam, hogy Bachot a maga korában már egy ilyen poros avit hát zeneszerzőnek tartották, aki régi letűnt korok zenéit fújja még, komponálja. Valószínűleg ez lehetett az oka annak, hogy több mint 100 évet kellett várjon ott a fejek formájában ez a zene, hogy 1829-ben Felix Mendelssohn Bartholdy feltámaszza, és ezzel elindítsa a nagy Bach Redivivust, tehát feltámadást. Nagyon sokat lehetne még beszélni erről a csodálatos Máté passióról. Sajnos kénytelenek vagyunk a következő zenét is bemutatni. Csajkovszki 4. szimfóniáját fogjuk hallgatni, annak is a második tételét, ami Beethoven és Orff szimfónia, 5. szimfónia ihletésére született meg Csajkovszki fejében. Én nagyon sokat válogattam, próbáltam megtalálni a legjobb előadást, ami birtokomban van. Hát számtalan előadást végighallgattam, és egyik karmester a másikat tette túl, véleményem szerint a nem megfelelő előadásban. Ezek nagy képű szavak lehetnek, de Csili Vidáké szokásához híven nagyon lassan játszott, a Szél György egy kicsit sótlanul, Kottához híven, túlságosan híven, Erich Kleiber egyenesen nevetségesen játszott ezt a második tételt, így hát a régi hagyományokhoz híven egy orosz karmesterhez fordultam. Úgyhogy Mihály Pletnyovtól halljuk a F-moll 4. sors szimfóniát Csajkovszkitól.
Ezzel köszönjük meg hallgatóink mai figyelmét, illetve felhívjuk mindenki figyelmét, hogy ne felejtsük el átállítani az órákat. Holnap hajnalban egy órát nyerünk ilyenkor. Jövő héten csütörtökön újra várjuk Önöket a hangtörténetekkel. Ha tehetik, maradjanak velünk.